ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is az M4 futballal foglalkozó podcastja Berkesi Judittal és Hajdubé Istvánnal, és azt tudom, mert lehetett látni közösségi oldalakon, Judit, hogy bizony a család kint volt a Magyarország-Litvánia válogatott meccsen.
Így van, a nagyobbik gyermeket kihoztuk. Most mondanám, hogy először volt kint a 4 éves lányom, de ez nem igaz. Hadd büszkélkedjem azzal, hogy 2019-ben a stadion megnyitóján már ott volt. Szerintem a valaha volt legfiatalabb ember, aki az arénában megfordult.
Akkor mennyi idős volt?
3 hónapos. Három hónapos, csak a megnyitón ott helyi speakerként vehettem részt. Óriási élmény volt egyébként, és mondtam, hogy hát ezt csak úgy tudom vállalni, hogyha a gyermekem ott lehet a közelemben.
Nyilván az akkori magyar-urugvái meccsről nem nagyon tudtál vele most beszélni, mert egy 3 hónapos gyerekben ez nem hagy nyomot, viszont a hangulat talán egy 4 évesben már igen.
Abszolút, és elsősorban amiatt vittem ki. Most mondanám, hogy futballőrült, de amikor megy az M4 sport, mert természetesen csak az megy nálunk a tévében, akkor nem elsősorban a futball mozdulatok ragadják meg, na de az érzelmek igen. Tehát ugye szerintem ez egy abszolút emberi dolog már a pici kortól, hogy amikor fájdalom van, öröm van, esetleg ideges vagy harag van az arcokon, akkor mindig megkérdezi, hogy mi történik. De abszolút magával ragadta, nagyon hamar. Én tudtam, hogy ez lesz, tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen közösségi élmény egy ekkora stadionban ennyi ember között, az még egy ilyen pici gyermeknek is óriási emlék és óriási élmény. Egy fél időt bírt, azért azt valljuk be. De ezt tudod, miért volt jó? Mert én nagyon jó első fél időben láttam a magyarokat, láttam a magyar gólt, mire hazaértünk pedig a sallai gólját is, és azt a kis időszakot, ami nem is biztos, hát hogy a legjobb
láttam,
volt,
de...
ami legjobb volt, azt viszont én kihagytam. Tehát tökéletes volt számomra ez a mérkőzés, így esetleg, amíg élőben láthattam volna a második gólt, de majd az is meg lesz a lányommal is, meg talán nem sokára már a fiam is csatlakozhat.
Hát ami nem volt olyan szívderítő, az ugye a montenegrói mérkőzése a magyar válogatottnak. Ugye én ott úgy zártam le a közvetítést, hogy a játékkal nem lehetünk elégedettek, az eredménye meg nem lehetünk elégedetlenek, és ez szerintem most már hatványozottan igaz, látva a csoport többi meccsét.
Bocsánat, Pisti, ezt a mondatodat emlegettük a szerkesztőségben is. Ez nagyon ütött, nagyon találó volt az egész mérkőzés nézve, vagy inkább azt mondom, hogy az eredményt nézve leginkább.
Igen, és már ott a helyszínen ugye azt mondta Marco Rossi, és végig gondolva természetesen most is nagyon igaza volt, hogy régebben a magyar válogatott az ilyen meccseket elvesztette. Még az ő irányításával is. És itt ugye arról volt szó, hogy egyrészt nem vállaltunk gyakorlatilag semmilyen kockázatot. Tehát nekünk az a Montenegro elleni X az eleve nem tűnt rossznak. Másrészt vannak olyan pillanatai egy mérkőzésnek, amikor az egyik csapatnak, még akkor is, ha esélyesebb, látnia kell az, hogy ebben most nincs több. Ugye ez például Albániában, ahol mindenképp nyerni akartunk, de még a Storkérában, mikor mondjuk Svájcot meg akartuk mindenáron verni itt 2-2 után, és kikaptunk. Vagy Rosszérájában ugye a szlovákok elleni meccsen, amikor kiegyenlítettünk 1-1-re itthon, nem vettünk egy levegőt, hanem mentünk a győztes gólért, és kikaptunk. Tehát most szerintem mindenki fölmérte, hogy tulajdonképpen azzal, hogy szerzünk egy pontot, azzal elveszünk Montenegrótól 2-t, Montenegró pedig a 2 nagy riválisával, Szerbiával és Magyarországgal otthon játszva a 6 megszerezhető pontból begyűjt 1-et. Mert valljuk be őszintén, és itt csalóka egy picit a mi 7 pontunk, hogy azért a 2 leggyengébbet vertük meg itthon. Most azért nyilván az Európa bajnokságra én szerintem a magyar válogatott el fog jutni, és nagyon remélem, hogy pótselejtező nélkül, de Bulgária és Litvánia jelenleg nem képvisel olyan játékerőt, nem olyat, mint az elmúlt évben mondjuk Anglia vagy Németország, de olyat sem, amelyiknek egy EB-n helye lenne. Montenegróban azért vannak jó játékosok. Tehát a Savicsról sok mindent lehet mondani, aki ugye azt mondta, hogy nem tisztelték a magyarok a montenegróiakat, ez egyébként érzésem szerint nem igaz, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkit is lenézzünk.
Aztán utólag, mintha finomított volna, nem is ő, hanem a montenegrói.
Igen,
de
a
szövetség.
De a Savics még ugye Molnár Matyi még odaszólt neki a busznál, hogy én tisztellek téged, és akkor ő annyit mondott, majd meglátjuk. Tehát ő nagyon...
Hát sőt, kiszólt a Matyinak. Hát azt lehetett látni abból az interjú, hogy hiába mosolyogsz, hogy valami ilyesmi igen, volt. Igen. Ugye? Az egyértelműen neki szólt, mert talán a Matyi meg értetlenül
igen, de a Savic azért egy jó játékos. Tehát azért nem véletlenül nyert Európa Ligát, játszott BL döntőben, játszott majd 200 meccset az Atletico Madridban, bajnokikon. Ilyen sok azért nincs a montenegrói csapatnak. És azzal, hogy a szerbek ugye nem tudták megverni a bolgárokat idegenben, ezzel a magyar szerb előtt ugye 2-7 pontos csapat áll. Igazából az, hogy mi 4 meccsen ebben az évben az észtek elleni felkészülési mérkőzést is ide számítva nem kaptunk gólt, ezzel azt hiszem rendben. Tehát hátul nagyjából rendben is vagyunk, függetlenül attól, hogyha egy picit ügyesebbek a montenegrói csatárok, akkor nem egy nagy névédésre késztetik csak Dibusz, hanem lehet, hogy többre, vagy lehet, hogy...
A befejezésekből hiányzott, de egyébként azért az agilitás ott volt a montenegrói csapatban, ezt ki kell mondani.
Igen. És ugye ezzel szemben ugye az, amit gyermekeddel megtekintettél első fél idő, hát ott majdnem 20 kapura lövési kísérlete volt a magyar válogatottnak.
Egyszer megijedtem az egyik kontránál. Igen? Szalai Attila mentett nagyot, hogy ott nehogy ez legyen, amikor tapasztaltunk már ilyet a korábbi években, hogy támadunk, és akkor egy kontrával elmennek, és akkor abból ne adj Isten megszerzik a vezetést, de most már nem szereznek vezetést ellenünk, csak úgy egy kontrából ilyen csapatok, amelyek beállnak ellenünk védekezni, tehát ne felejtsük el, hogy erre számítani kellett.
Igen, és ugye az első két hazai meccsünkön, az észtek elleni felkészülési meccsen és a bolgárok ellen, ugye Ádám Martin kezdett, gólt is szerzett. Most ezen a hazai mérkőzésen Varga Barnabás volt először a kezdőcsapat tagja, és ő is gólt szerzett. Ami mindenképpen nem csak a góllövők dicsérete, hanem az edző dicsérete is. Ugye Marco Rossi elég élesen fogalmazott, hogy akkor lehet, hogy a Hentesnél vagy a YouTubernél többet ért a stáb is hozzá. Én egyébként, ha kell, írásba adom, hogy többet ért, de többet ért a riporternél is hozzá. Én nem tudom, hogy energiát kell-e arra fecsérelni, hogy egy szövetségkapitánynak minden egyes szurkoló, minden egyes megnyilvánulását lefordítatni, értelmezni.
Nem tudom, hogy mennyi jut el hozzá egyébként, személyesen ő hozzá, mert hogy kezelik, vagy segítenek kezelni az oldalait, az szerintem bőven benne van, hogy mennyire mélyed el ebben. Egyébként ez tipus kérdés is, valaki szereti úgy egészében látni sok-sok hozzászólással mondjuk egy-egy hírt, vagy eseményt, valaki pedig azt mondja, hogy nemet mond az egészre, és el se kezdi. Nézd, én is azt gondolnám, hogy nem ér annyit, hogy a nem tudom melyik kommentelő mit mond, meg mit nem mond, vagy mit javasol, vagy mit tanácsol, mit nem tanácsol. Nem komolyan vehető. Nekem inkább az maradt meg a stadionból, hogy ment az Ave Rossi. Tehát most már van egy ilyen, rigmusunk is. Szóval azért 65 ezer ember, vagy 60 ezer ember szájából ezt hallani, szerintem ezt kell neki inkább megragadni, ezt a tiszteletet és szeretetet, amit ő vívott ki a munkájával, a hozzáállásával, és amilyen kohéziót teremtett csapaton belül, szurkolók között, a vezetőség és a stáb között is. Szóval én azt gondolom, hogy most én tanácsolhatok bármit, hogy én erre fókuszálnék, mert szerintem ez nagyon sokat ad hozzá. A többi meg inkább csak elvesz.
Én meg csak annyit tennék hozzá, hogy a futball jellege ilyen. Tehát ha holnaptól a Mourinho-Guardiola kettős irányítaná a magyar válogatottat, szaktanácsadó Beckenbauer és Sir Alex Ferguson, akkor is lenne olyan hang, hogy miért ez játszik, meg miért az. Mert mindenki úgy érzi, hogy ez a futballt annyira szereti, hogy ő ezt jobban tudja, ő ez ért. És ebben nincs semmi kivetni való, amíg ez nem bántó módon teszi valaki szóvá. Tegyük azt hozzá, hogy nagyon-nagyon sok esetben, ugye a Nemzeti Sport például ugye megszavaztatja az olvasókat, hogy hogy álljunk föl, és nagyon sok esetben ugyanaz a kezdő 11, vagy 11 emberből 10, ugyanaz az olvasói szavazat, meg ugyanaz, akit a Rossi pályára küld.
Hát meg amit te mondtál, tehát eddig az eredmények, a gólszerzők mind igazolták a szövetségkapitányt, tehát nem nagyon kellene bármelyik döntése után nagyon magyarázkodni, amíg utólag sem, nem mintha egyébként kell lesz, vagy még olyan sincsen, hogy igen, emiatt lett volna valami.
Ha valaki visszaemlékszik a bolgár meccsre, már ott fölmerült az a kérdés, hogy na milyen jó volt, hogy a Vécsei bekerült a kezdő csapatba, hogy ő szerezte az első gólt, Vécsei Bálint. És így ez meglepő volt. És akkor mondta Rossi, hogy miért lett volna ez meglepő? Hát ő berakja, persze, hogy berakja a Vécsét, mert úgy érzi, hogy neki kell. Tehát ő ott is már szinte magyarázkodásra kezd. De én azt mondom, magyarázkodjon minden meccse, hogy miért a góllövőt miért rakta be a csapatba, mert az azt jelenti, hogy rugunk gólt. Egyébként nyilván a szeptemberi folytatás az Szerbiában nehezebb lesz, de abban sem vagyok egészen biztos, ugye, hogy itt a nyár vége felé azért megint melyik játékosunk hova igazol, hány menedzser nézi, hogy ez egy picit azért nem hagy nyomot a válogatotton is, tehát akkor már egy rendezettebb viszonyok lesznek, tudjuk minden játékosunkról, hogy ki marad, ki megy, mert lehet ezt hallani, azt hallani, aztán kiderül, hogy valami igaz ebből, valami nem igaz ebből, de azt hiszem, hogy sokkal többet annál nem várhattunk a válogatottól, mint amit kaptunk, egy kapott gól nélküli első négy meccs Montenegróban. Én magam is keveseltem azt az egy kapura tartó lövést, amit hát ugye gond nélkül az MTK volt kapusa Szoboszlai lövését, mint a legyet kapta el. Abban ott nem volt több, de nagyon-nagyon kevés olyan csapat van, amelyik mind a négy mérkőzését megnyerte. Tegyük azt hozzá, hogy és akkor egy egyénről is beszéljünk, aki nem magyar, tehát azért fejet kell hajtanunk Cristiano Ronaldo előtt, aki a 200. válogatottságát ünnepelte.
Milyen rég beszéltük Cristiano Ronaldo-ról a VB alatt szerintem folyamatosan,
van,
vagy utána.
És győztes gólt szerzett Izlandon, Izland ellen. Ha bárki a 200. válogatottság elé, ugye nem ért el eddig senki.
200. Már a Modric 166. a Nemzetek Ligája döntőjében ugye szerepelt, és kikaptak a horvátok, vagy fordítsuk, meg nyertek a spanyolok, már arra azt mondtam, hogy 166-szor, és akkor ez képest a 200,
és itt igazolódik döbbenetes. Az, most saját magamra fogok hivatkozni, mint valami nagy bölcsre, hogy a világbajnokságon nem azért játszod gyengén a Cristiano Ronaldo, mert ő már egy gyenge játékos, hanem mert felkészületlen volt. A Cristiano Ronaldo, ha felkészül rendesen, még akkor is, hogyha ezek szaudi bajnoki mérkőzések, vagy portugál válogatott edzőtábor.
De tétmérkőzések.
Akkor még tud segíteni. És a Cristiano Ronaldo könnyen úgy nézett ki a világbajnokság után, hogy nem lesz többet válogatott, mert hát az a teljesítmény, amit ott letett az asztalra, és amikor ugye lecserélték, és nem volt a kezdőcsapat tagja,
és helyére, a hangulat, a közhangulat,
helyére beálló játékos rúgott egy mesterhármas, na akkor itt egy pályafutás vége, és könnyen lehet, hogy nincs itt a vége, mert ahogy a Modricról nehezen tudom elképzelni, hogy jövőre játszon az EB-n, vagy 3 év múlva a VB-n, a Ronaldóról simán el tudom képzelni, hogy jövőre ott lesz az Európa.
Modricról én nem tudom nehezen elképzelni,
igen?
Hogy ne játszon.
Hát Modric azt mondta, hogy meghozott egy döntést.
Lehet, igen.
Nem tudom, tehát azt nem tudom.
De ő is azért elnyűhetetlen kategória.
És ez pedig
aki nélkül nem tudom elképzelni ilyen pillanatban egyébként a horvát válogatottat.
Igen, és ez pedig a futballnak a, hát nem mondom, hogy igazságtalansága, csak hogy nem érdem kérdése, hogy nyilván ez a horvát generáció, ez megérdemelte volna, hogy egyszer
egy
valamit megnyerjen. Nem tudták megnyerni. Én egyébként az elődöntő alatt, a spanyol-olasz alatt, ugye az járt a fejem, hogy tulajdonképpen mi is játszhatnánk ott.
Igen,
tehát ha a magyar-olaszon másképp alakulnak a dolgok, akkor egy magyar-spanyol van. A horvátok Hollandiában megverték a hollandokat, jelzem, az egy elég ciki dolog, hogy rendezel egy Nemzetek Ligáját, és ott kettőből kettőt vesztesz, és negyedik leszel. A spanyol válogatott egyelőre nyilván a meccsszám miatt is nincs kiutó helyen az EB-selejtező csoportjából, de azért tegyük azt hozzá, hogy, és itt a 7 pontunk fölértékelődik azért megint csak, hogy nagyon-nagyon könnyen elképzelhető, hogy mondjuk a világ pillanatnyilag egyik legjobb játékosának tartott Haaland nem fog eljutni az Európa-bajnokságra, mert Norvégia nem fog kijutni az EB-re. Arra nyilván senki nem számított, hogy mondjuk Skócia megnyeri az,
igen,
első négy mérkőzését.
Lenyűzi a spanyolokat például.
Így van, de hát Luxemburg is nyert Bosznia, tehát rengeteg meglepetés történt. A mi csoportunkba kezd azért beállni minden. Ronaldo fantasztikus, és Modric is fantasztikus, mert ő is berúgta még az utolsó 11-esét is.
Kiharcolt egyet egyébként ott az elődöntőben, akkor be is rúgott egyet a hosszabbításban, hogy aztán ugye itt drámai végjátékot is szintén 11-es párbajban, mondjuk ezt elvileg szeretik a horvátok, de most ez most a spanyoloknak jött ki jól, végül elveszítse. Igen, de szerintem egy kicsit kanyarodjunk vissza még a magyar futballhoz, és ha már a válogatottról beszélünk, és az őszi esélyekről, akkor nem mehetünk el szó nélkül, hogy nagyon fontos lesz, hogy a klubcsapatainknak hogy alakul.
Igen,
a
hát
nemzetközi
ugye,
szereplés, sorsoláson túl.
A Ferencváros fog kezdeni, mert a Fradi már az első fordulóba játszik, egy ferőeri csapat ellen.
Most Ferüeri az... pályát, mert szerintem az az egy pálya van, feltételezem, azt mi ismerjük.
A játéktudás alapján nem kétséges, még akkor sem, ha a Fradinak nyilván nem július 11-én vagy 12-én kell csúcsformában lennie. De ugye a Ferüeri körülmények.
Hát igen.
Ugye jártunk Ferüerem, egy 0-0-as döntetlent egy sikeres Európa-bajnokság után, ahol, hát én például arra konkrétan emlékszem, hogy azon a mérkőzésen körülbelül...
Szakadt az eső például.
Hát igen, csúszós, tehát négy fajta időjárás
igen,
volt.
Igen, csúszós
mert ott volt.
Volt a
sütött a nap, műfű. Esett az eső. Esett a hó. Esett a hó, de sütött a nap. És ezek a variációk
és
mentek.
És a műfűvön ennek minden nyomában.
Tehát a ferüeri igen. időjárás jelentő az nagyon-nagyon gondba lett volna, mert nem hogy az, hogy a következő nap milyen idő lesz, hogy a következő órában milyen idő lesz. Ugye ez egy kisebb pálya a szabványt eléri, de csak 100 méteres, nem 110 méteres például, kisebb játékterület. Oda kell utazni, ugye már azt hiszem Orosz Pál vagy Hajnal Tamás mondta, hogy már beszéltek a ferüeriekkel, hogyha későn érkeznek, sötét lesz, nem fog tudni esetleg leszállni a gép, hát mi ezt pontosan tudjuk, mert amikor mi megérkeztünk, akkor ítéletidő volt. És
egy nagyon rövid kifutó van egyébként, azt elmondjuk, tehát hogy ilyen külön engedély kell a pilótáknak, mert nincs egy kilométeres, azt hiszem ugye, hogy az a szabvány, hogy minimum és annál hosszabb, és mondták, hogy akkor itt azért... óvatosan figyeljük, hogy sikerül-e landolni, hát rendben volt, de ezt csak azért mondjuk el, mert ez az, ami nem látszik a pályán. És nem magyarázkodás, amikor erről beszélünk, de ez igenis hozzáadódik, amikor mondjuk nem biztos, hogy rögtön 4-0 lesz, vagy egy nagyon sima mérkőzés lesz a kinti. Ezt is el kell fogadni, meg ahogy említetted, nem biztos még a csúcsforma sem,
igen.
Sőt.
Én azt gondolom, hogy ott a Ferencvárosnak nyilván egy olyan eredményt kell elérni, ha nem is dönti el az első mérkőzésen a továbbjutást, hogy a visszavágón azért a Grupa Arénában simán meglegyen. A következő ellenfél, ugye a The New Saints és a svéd bajnok Häcken közül, hát ott valószínűleg a svédek lesznek. Ugye azt a csapatot nem nagyon ismerjük, de egy svéd bajnokságot azért nem nyer meg olyan csapat, aki nagyon-nagyon gyenge. Úgyhogy ott már, és ugye ez egy sorsdöntő forduló lehet a Ferencvárosnak a második, mert ha azt sikerrel veszed, akkor utána, ha kétszer kikapsz a harmadik, negyedik körben, akkor is a Konferencia Liga csoportkör az biztos, mert ugye akkor lesz, játszol egy harmadik BL-kört, esetleg elveszíted negyedszer egy Európa Liga bejutást, ha azt is elveszíted Konferencia Liga, tehát az első két párharcba tovább kell jutni, és persze a maradék három csapatunknak is ugye szorítunk a Konferencia Ligában, de ott még azért szerintem esélyeket latolgatni azért nagyon nehéz, mert még a csapatok se álltak össze. Ami egyébként a Ferencvárosnál is érdekes, ugye, hogy rengeteg változás lesz.
Igen. És most azért nyáron érkezett igen. több játékos, akit be kell
építeni. És ugye minden kölcsönjátékos is visszament, edzőtábor, tehát Csercsaszov most egy viszonylag széles körből merít, nyilván szűkülni fog a keret, fognak még távozni játékosok. Igazából megint ugye olyan játékosok érkeztek, mint annak idején Lajduni, vagy éppen Tokmak, akiről legyünk őszinték, nem tudtuk, és most a két talán legsikeresebb igazolást mondom, hogy kicsodák, micsodák. Volt, amikor pici mellényúlás is volt az átigazolásokban, de hát reméljük, hogy egy jó Fradi lesz, reméljük, hogy egy jó Debrecen, egy jó Zalaegerszeg, és még sorolhatnánk, és egy jó bajnokság kezdődik majd rögtön egy Ferencváros Kecskemét meccsel július 31-én.
Mára ennyit a futballról, a magyar futballról. Köszönjük szépen a figyelmet!